Rádió Egyetem. A tudományos fantasztikus irodalom története. Essárdi Margit előadása. A Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban 2005. októberében elhangzott előadás felvétele.
Na, jó estét kívánok mindenkinek! Itt a Galaktika Klubba, és köszöntöm mai előadónkat, aki egy hosszú, remélhetőleg hosszú sorozatnak, előadás sorozatnak a megnyitóját tartja ma meg, ami a science fiction történetéről fog szólni. Hát mindenki hallgassa szeretettel Essárdi Margitot, a Magyar Szifi Történeti Társaság elnökét.
Köszönöm szépen, kedves megjelentek. Én nem tudom, sokukat tegezem, sokukat pedig nem szabad még tegeznem. Ilyen esetben a nyelvészet azt írja elő, hogy tegező formát kell választani, nem haragusztok érte, ha most akkor generálisan tegezni fogok mindenkit. Ez csak a barátságos hangulat véget van így. Ha valóban úgy sikerül az előadás sorozata, ahogy gondoljuk, és minden hónapban egy előadás a magyar sci-fi történetéről, vagy a sci-fi lehetőségeiről szólni fog, akkor úgy gondolom, hogy az én feladatom leginkább az kell, hogy legyen, hogy megvessem az alapjait, és megpróbáljam megragadni, hogy hogyan jutott el oda az irodalom, hogy a sci-fi, mint téma fölbukkanhasson. Ez azoknak a témáknak az egyike, amely nagyon régi múltra tekint vissza. Mindjárt látni fogjátok, hogy mennyire régire. Tudnotok kell, és ezt legelőször le kell szögezni. Néhányaknak úgy fog tűnni, hogy ez a veszőparipám. Nem, csak ez az a dolog, amiben legelőször meg kell egyeznünk, különben a sci-fi-ről való beszélgetés veszíti el az értelmét, hogy a sci-fi nem műfaj. A sci-fi nem műfaj. Mindnyájan jártatok iskolába, mindnyájan megtanultátok, hogy mi a műfaj. Műfaj a novella, műfaj a regény, műfaj a dráma. Az, hogy sci-fi, az nem műfaj, hanem téma. És ennek az a hátulütője, hogy a témáknak nincsenek egyenesági vándorlásaik. A téma nem egyeneságon öröklődik, egy műfajnak van egyenesági leszármazottja, nem biztos, de lehet neki. A témák búvópatakként szaladgálnak, vagy talán még ennél is rosszabb, búvópatakként és mint egy jó deltatorkolat úgy szaladgálnak, mert egyesülnek, szétválnak, ezért a sci-finek, bármely téma szerint, ha osztanánk föl az irodalmat, ami egyébként szerencsétlen vállalkozás, de ha már megszületett egy ilyen elhatárolódás, akkor szögezzük le, hogy a sci-finek sincsenek egyenesági ősei. Igazából a sci-fi a számos korábbi tematikának az örököse, egy összefolyási medence tulajdonképpen, amelyet nem lehet elvágólag a tiszta formál logika szabályai szerint levezetni, mint hogy felosztani sem lehet tulajdonképpen. Ami persze nem azt jelenti, hogy tudományosan ne volna nagyon korrekten kutatható, csak annyit jelent, hogy óvatosnak kell vele lenni. Én, mert nagyon bonyolult a leszármazása, most csak a legfontosabb forrásterületeit fogom számba venni, és mert rajzolni nem tudok másként, hát fölmutogatom a papírosomat, vagy a kezemet használom illusztrálásul fantáziátokkal. És egy edzett sci-fi olvasónak gagyi a feladat, hogy ebből kikerekítse, hogy én mit magyarázom. No jó, induljunk el az eredetétől mindeme témáknak, és akár hiszitek, akár nem, ez a dolog az őskorban indult el. Az őskori és ókori irodalomnak a felosztása tulajdonképpen azonos. Néhány műfaj kodifikálódott az ókorban, ami korábban nem. Hát úgy durván egy ilyen nagy kört, ha rajzolunk a művészetekről, nem válik el olyan élesen még az irodalom a többi művészetet, tehát a művészetekről rajzolunk egy ilyen nagy mezőt, akkor az három nagy mezővé oszlik el, funkció szerint, csak funkcionálisan tudjuk tagolni, oktató irodalomra, viselkedésszabályozó irodalomra és rituális irodalomra. Most ezen belül, mikor már odáig fejlődött az emberi gazdálkodás, hogy szabad ideje lehetett már az embernek, akkor kialakultak a szórakoztató művek. Tehát ezen belül keletkezett egy szűkebb kör, amelyiknek a centrumában már az érdekesség állt, tehát a szórakoztatás mint funkció megjelent benne. az oktató irodalmon belül például ilyen szórakoztató műfaj, a találós kérdés, a tréfás mese, a trufa, a hazugság mese, az erotikus szokásköltészet. A viselkedés szabályozó irodalmon belül paródiák, tréfás dalok, csúfolók, viccek állnak, és a rituális irodalmon belül mulattató kultuszok, ilyen a szemérmetlen isteneknek a tisztelete, a rituális nevettetésnek a műfajai. Ez valamikor szerves része volt a túlvilág hitnek. Nem tudom, hogy arról hallottatok-e, olvastatok-e, hogy valójában a karnevál az a halotti menetnek a paródiája. A karnevál hercege az igazából a hullamosó, megvan benne személyesítve a halál, a doktor, a mit tudom én micsoda, csak ma már senki nem tudja. Tehát valamikor a fordított ünnepek, a gúnyolódó, szitkozódó kultuszok részei voltak az emberiség rituális viselkedésének. Tehát ilyen módon a rituális irodalmon belül is volt egy kör, ami a szórakoztatást szolgálta. Ezen a szórakoztató irodalmon belül pedig van néhány olyan műcsoport, némelyiket már tényleg lehet műfajnak nevezni, amely bizonyos áttételeseken keresztül a szifi számára ősként funkcionálnak. Az egyik ilyen az oktató irodalmon belül megszületett logográfia. A logográfia szó, az a logosz és a gráfein szóból van összetéve, hogy együttvéve ugye elbeszélés plusz írás, azt jelenti, hogy egy történet elbeszélése vagy leírása, főként idegen népekről és országokról szól, esetleg történelmi eseményeket beszél el, de a hitelesség igénye nélkül. Tehát itt valóban a szórakoztatás áll a középpontban. Esetleg van neki hitelessége, de nem szükséges. Vagy van, vagy nincs. Tukidides a történetíró rendkívül lesújtó véleménnyel volt a logográfusokról. Ennek ellenére hát inkább az ókor vége felé, a hellenizmusnak az időszakában ezeknek elég nagy irodalmuk született, akit talán érdemes megnevezni, mert valamilyen módon már látni fogjátok, hogy az utópiák ősének, egyik ősének tekinthetjük, az Iambulosz, az időszámításunk előtti 3. századból, egy képzeletbeli utazásról szóló mű szerzője, egyes szám első személyben beszéli el, hogy kalandos úton, az egyenlítő táján egy szigetcsoportra jutott. Itt ideális természeti feltételek között ideális társadalmat talált, társadalmi egyenlősséget, művelődést, tudományt magas fokon. Elég jól látszik a művön, hogy ez a Helios kultusznak a vallásos társadalmi elképzeléseinek a befolyása alatt született. Egyébként ennek a Iambulosznak a műve Mórusz Tamásra és Campanellára is hatott az ő utópia elképzelései kialakulásában. A másik csoportozat, ami itt az oktató irodalmon belül megszületett, az a paradoxográfia, az a paradoxo, szokatlan gráfia, leírás. Tehát együttvéve valamilyen szokatlan dolognak a lejegyzése, ez is a hellenizmusban vált nagyon divatossá, és tulajdonképpen olyan dolog, ami sosem avult el. Természettudományos, történelmi, irodalmi furcsaságok, kuriózumoknak a lejegyzése. Igaz, hogy a hitelesség igényével lép föl, de egyáltalán nem biztos, hogy hiteles. Egy példát mondok, egy neves szerző Antigónosznak a három leghíresebb műve, ami fennmaradt, a Különös történetek gyűjteménye, a Csodálatos esetekről való könyv és a Hosszú életű emberekről való könyv. Hát ezek olyan művek, amiket most bármely aluljáróban, puha fedelőben szintúgy megkapunk, mert ezek a témák sosem avultak el, mindig imádtuk a kuriózumokat olvasni, és ugye ez is mindig a hihetőség igényével lép föl, ne firtassuk, hogy mennyi belőle a hihető és mennyi nem. A harmadik csoport, amelyre szükségünk van, a rituális irodalmon belül keletkezett aretológia. A szó szerint azt jelenti, hogy erény elbeszélés, igazából nagyon zavaros műcsoport, mert már az ókorban össze-vissza mindenfélét hívtak aretológiának. Istenekhez írott himnuszokat, például Isis himnuszokat is hívtak így, sőt, mondok még egyet, hogy még az Új Testamentumban is fordul elő a görög nyelvűben, hogy az Isten dicsőségét hirdető alkotásokat így nevezik. Ugyanakkor biztos, hogy aretológiának nevezték azt a műcsoportot, ami, hogy úgy mondjam, a korszak populáris igényeinek a kielégítését szolgálta. Ilyen fiktív, érdekességet hajhászó és pongyola stílusú művek. Igazából a téma az érdekes a számunkra, csodálatos történetek, alvilágjárások, szellemidézések, csodatevők és proféták történetei, mesés távoli országokban esett kalandok. Ez is a hitelesség igényével lép föl. A hitelesség bizonyítása azonban olyan eszközökkel szokott történni, amit azóta is meghatározott esetekben látunk. Szemtanúkra hivatkozik, így, hogy hallottam, amikor a kisbíró lánya hallotta, hogy elmondták neki, hogy megtörtént. Szóval körülbelül ilyen módon szemtanúkra hivatkozik, csodálatosan feltűnt és azóta sem olvasható jelentős művekre, vagy olyan bizonyítékokra, amik csodálatos mód elvesztek. Sokáig egyiptomi eredetűnek hitték ezt a műcsoportot, az aretológiát. Ezt alátámasztja az, hogy az egyiptomi irodalom tényleg gazdag tárház ezeknek a műveknek, már az óbirodalomban. Tehát na most ez az a téma, ugye, amire azt mondjuk, hogy nem mondjuk már a régi görögök, hanem már a régi egyiptomiak. Már az óbirodalmi emlékekben is fölbukkannak ilyenek. A leghosszabb életű témakörei a profécia irodalom, amely a latin profécia irodalomra is hatott, és innen aztán az európai irodalomra végig. Alvilágjárásokat, varázslóknak a küzdelmeit ábrázolta, és ami a mi számunkra fontos, hogy különleges utazásokat is följegyeznek ilyen művek. Ami a mi számunkra érdekes, az a Halottak könyvében maradt fenn betétként, a Halottak könyve ugye a legrégi papiruszoknak az egyike, ebbe van beiktatva a Hajótörött története címen ismert mű együttes, ki van adva magyarul, Dobrovics Aladár adta ki. Időszámításunk előtt 2000 és 1700 között keletkezhetett, ez már a középbirodalomnak az időszaka, és még sokáig ismert maradt. Kerettörténete szerint egy hajós meséli el a saját kapitányának egy balul sikerült tengeri vállalkozás után vigasztalás gyanánt. A keret azzal végződik, hogy just se vigasztalódott meg a kapitány. De maga a történet, ami bele van iktatva, amivel vigasztalja a kapitányát, az, hogy ő egy viharban hajótörést szenvedett, és a hullámverés egy szigetre sodorta. A szigetet úgy hívják, hogy K szigete. Ez a K egy csodálatos kígyó, a királya ennek a földnek. Ez egy jóságos, eszményi uralkodó, aki mindent megmutat neki ezen a szigeten, láthatja az eszményi országot, végül aztán hát szerencsésen hazatér az utas a családjához. Ami még most is érdekes a számunkra, az a megragadóan mélabús hangulat, ami átlengi az egészet. A kígyó egy népes, csodás, varázsos erejű családnak az utolsó sarja. Tudja, hogy a szigetet hamarosan el fogja sodorni az ár, és mi tudjuk, hogy a hajós nem fog tudni visszatérni többé. Ez, hogy úgy mondjuk, az igazolást ne keres fikciónak az epikus indoklása. Tehát már itt is az van, hogy ne is próbáld meg ellenőrizni, mert nem fogod tudni. Ez a megoldás szintén hosszú életű lesz. Erősen utopisztikus az a társadalom, vagy az a világ, amit ott leír, egy letűnt ősvilágnak, aranykornak legutolsó megjelenése. Egy picit zavarban vagyunk, amikor értelmezni akarjuk ezt, mert az a szó, hogy K, két értelemmel is rendelkezik. Az egyik lehet az, hogy bőség, a másik lehet az, hogy lélek. És ilyen szempontból ugye vagy egy földi paradicsomot, vagy egy transzcendens paradicsomot ír le. És nem lehet eldönteni a szövegből, hogy melyiket, de valószínűbb, ugye, hogy mind a kettőt kell érteni alatta, tehát földi és túlvilági paradicsomot egyaránt. Tehát most még egységben van a kettő. Mondtam, hogy azt gondolták, hogy egyiptomi eredetű, mert ez tényleg nagyon gazdag tárház volt, igazából azonban tudjuk, hogy az aretológia csoportja az kis-ázsiai görög eredetű. A kis-ázsiai görög kereskedő városokban alakult ki, a kereskedő nép között terjedő történetekből populáris volt, ezt olvasták, ezt tették kanállal. És csak ritkán kerültek be a szépirodalomba, mert nem voltak igazán igényesek a kor felfogása szerint sem. De ami bekerült például az Odysseusz alvilágjárása, vagy egy olyan történet, ami biztos, hogy ti is ismertek. Hát én a sok helyről, de mondjuk nekem a két koldus diák jut az eszembe, emlékeztek rá, hogy két barát megegyezik, hogy vitatkoznak azon, hogy milyen a túlvilág, egyik ilyennek mondja, a másik olyannak mondja, és akkor azt mondják, hogy aki hamarabb meghal, az majd vissza fog jönni, és tényleg visszajön, és azt mondja, hogy se úgy nincsen, se így nincsen, és el van boronálva a dolog. Na ez is például ilyen keresztényesített formában tovább öröklődött, és ami először fölbukkan, és ami számunkra érdekes, az a csodálatos utazások között a idegen bolygókra való utazás is fölbukkan. Mondok ilyet. A szamoszátai Lukiános írt egy ilyen művet, Igaz História címmel, a Létész História, magyarul megjelent révai fordításában. Már azt kell mondanom, hogy már a cím elég árulkodó, mert ja, azt kiabál, akinek a háza ég, amikor aki így felírja magára, hogy Igaz História, abba kell a legjobban kételkedni. Sok szempontból archetípus ez az Igaz História, már a címe is ilyen jellegű. Az a megoldás, ami szintén előfordul benne, hogy minden bizonyító anyagot elveszített, hogy nonsens világot és fordított világot ábrázol benne, majd mindjárt mondom a példákat. Ezek olyan toposzok, amelyeket a későbbiekben a szórakoztató irodalom igen alaposan kiaknázott. Ő egyébként tudva vállalta a szórakoztatásnak az igényét, és azt írja, hogy az igazmondás meggyőző erejével összehordott tarkabarka füllentések bizony lebilincselik az olvasót, tehát nem feltétlenül kell igaznak lenni, amit elmond, csak meg kell állapodni az olvasójával. Ő például így döntötte el, velem ugyan nem esett meg olyasmi, ami szóra érdemes, hát hazudozásra adom a fejemet. Ezt azonban meg kell bocsátani nekem, mert én legalább egyszer igazat mondok, mikor tudnilik ezzelnel bevallom, hogy hazudok. Hát most bevallom, aztán utána végig hazudozza az egészet természetszerűleg, de nagyon szórakoztató módon csinálja. Egyébként már ő élő irodalmi hagyományra hivatkozik, itt fél tucat szerzőt föl sorol a bevezetőjében, akiket ő maga előtt mintaként tart. Még Homérosz Odüsszeuszát is megemlíti közötte. Az eféle bolondos hazudozásnak ősapja és tanítómestere Homérosz Odüsszeusza, aki Alkinoosz udvarában mindenfélét össze-vissza hazudozott a hiszékeny fajjákoknak, akik azt megették kanállal. Gyönyörű kalandfüzért ír le benne Lukiános. Megfordulnak például a Borszigeten, ez az első jelentős kalandja, itt szőlő töveket talál, de ezek, nem is tudom megmondani, ilyen nő alakú szőlőtöveket, vagy szőlőtő alakú nőket. Izmos és vastag tőkék voltak, de fönt női testben végződtek, melyen a csípőtől fölfelé minden hibátlanul megvolt. Egyikünket, másikunkat meg is csókolták, azonban akit megcsókolt, azon mód becsípett és megháborodott. Ott folynak valami vizek, patakok is, sok halat is lehetett bennük látni, színük, ízük olyan volt, mint a boré, fogtunk egy párat, megettük és berúgtunk tőlük. Mikor felbontottuk őket, bizisten teli voltak musttal. Na, így megfordulnak a Sajt-szigeten is például. Az epikus történés, egy két nagy epikus történést ír le benne, az egyik, hogy egy kellemes utazása alkalmával a szél fölhajtotta a hajójukat a holdba, és itt részt vettek a hold uralkodójának, Endymionnak a harcában, a nap uralkodója Faétonnal ellen, és hát itt ugyancsak szabadjára engedi a fantáziáját, hogy miféle vitézek vesznek részt a két oldalon a seregekben. Majd később megfordul egy lámpavárosban, ami egy egészen speciális összeköttetést teremt a két világ között, mert a lámpák azok a lámpák, hogy is mondjam csak, szóval a földi lámpák ott éjszakánként, vagy mit tudom, szabadságra összegyűlnek. Ő például megkérdezi, megismeri a saját lámpásukat, és megkérdezi, hogy mi újság otthon. A másik nagy kalandfüzér, ami visszaköszön nekünk a későbbi irodalomból, hogy bekapja őket a Cethal, és ott egy teljes világot találnak bent, sok hajó töröttet megevett már, és teljes szigetek, hajók úszkálnak benne, elég jól civilizálják ott a magukat, de végül is, úgy, ahogy ti a Pinokióból megolvastátok, tüzet gyújtanak, hogy kiköhögje őket a Cethal. Elvetődnek a boldogok szigetére, a kárhozottak szigetére, az álmok szigetére, a gyilkos szigetre, na itt veszítette el a bizonyító anyagait menekülés közben. Tudva tesz célzásokat ismert emberekre, ezt be is vallja, tehát elbeszélésemben lépten nyomon akad egy-egy tréfás célzás egyes régi költőkre, írókra és filozófusokra. Ezek néha nagyon bájosak. Például, hogy ki az, aki bejutott a boldogok szigetére, és ki az, aki nem. Platón nincsen a boldogok szigetén, a maga alapította államban él, a maga szerkesztette alkotmány és törvények szerint. Szokratész ugyan ott él, de majdnem kiutasították gúnyolódásai miatt. A sztoikusok nincsenek ott, állítólag még mindig útban vannak az erény meredek csúcsa felé. Az akadémikusokról azt mondták, hogy akarnak ugyan jönni, de még vonakodnak, és latolgatják a dolgot, mert még addig sem jutottak el a megismerésben, hogy vajon hát egyáltalán léteznek-e ilyenféle szigete. Amiben szintén a szifi elődjeként tisztelhetjük, azok a különleges élőlények, amelyeket hát elég vad fantáziával kitalált ezekre a földrajzi helyekre, parafalábúak, tányérlábúak, nem hiszitek el, de a középkori irodalomban ezek majdnem mind visszaköszönnek. Ami nem köszön vissza, azok a holdi vitézek, a keselyű vitézek. Ezek olyan emberek, akik óriási keselyükön lovagolnak, s akik a madarat lovaggyanánt használják. Voltak káposztamadaras lovasok is, harcosok is. Ez is a féle óriás madár, amelynek a testén tollak helyett kelkáposzta fodrosodik, szárnyai meg szakasztott olyanok, mint a salátalevelek. Mellettük sorakoztak a kölesparittyások és a fokhagyma harcosok. Még a medvecsillagról is jöttek szövetségesek, 30 ezer bolhaíjász és 50 ezer szélfutó. Ezek közül a bolhaíjászok óriási bolhákon lovagolnak, innen vették nevüket is, egy-egy bolha pedig akkora, mint 12 elefánt. A szélfutó ellenben gyalogosok és szárnyak nélkül repülnek a levegőben. Repülésük módja az, hogy földig érő inget húznak magukra, felfúvatják a széllel, mint valami vitorlát, és így siklanak csónak módjára. Ennek ellenére vereséget szenvednek a napnak a vitézeitől, akik még különlegesebbek lefőzték őket, így aztán hát ő is bizonyos kegyelem révén tudja csak elhagyni ezt. Most ennyiben tehát igazából nonsens irodalom, a lehetetlenségeknek a leírása is, és bizonyos helyeken fordított világ, például a holdban fordított világ van, mert ott nincsen nemi különbség, hanem egyféle élőlény van, az jobbára azért a férfiakra hasonlít. 25 éves koráig egy ilyen fiatal holdi feleségként funkcionál, bocsánat, utána ő házasodik meg, és ő lesz a férj ebben a munkamegosztásban. Hát ahogy látjátok, számos olyan eleme van a szövegnek, amely valóban toposszá vált a későbbiekben, és ezt így is tudjuk tekinteni. A középkor gyökeresen felborogatta az addig volt művészeti szemléletet, ugye rendkívül türelmetlen volt a szórakoztató szándékkal szemben, tehát tisztán szépirodalmi műfajú művet nem is tűrt meg. Ilyen szempontból intoleráns. Más szempontból azonban rendkívül toleráns, mert mindent befogad, amit le tudnak önteni valamilyen Isten dicsőségét dicsérő mázzal. Elképesztő, hogy erre meg nem felelő ókori történeteknek mekkora mennyiségét alakítják át, hogy valami olyan magyarázatot fűznek utána, ami nem is illik rá, de valamilyen módon mégis belepréselik ebbe a rendszerbe. Ti ismeritek Atalanta és Meleagrosz esetét, hogy Atalanta azt mondta, hogy ő csak ahhoz megy férjhez, aki őt versenyfutásban legyőzi, de akinek nem sikerül, annak karon szárad a feje. És Meleagrosz úgy győzte le, hogy Vénusztól kapott 3 aranyalmát, és amikor megelőzte őt Atalanta, akkor egyet mindig elgurított, Atalanta abba hagyta a futást, visszafutott az aranyalmáért, fölfogta, ment tovább, harmadikat is, és már jó nehéz is volt, és akadályozta őt a futásban, summa-summarum legyőzte. Azt hiszem, minnyájunknak a ravasság dicsérete jönne ki ebből az egészből. Nem tudjátok elhinni, hogyan lett ebből keresztény példázat. Úgyhogy Atalanta jelképezi a keresztény ember lelkét, Meleagrosz az ördögöt, aki azt elcsábítja, és így tovább, és így tovább. Mindent befogadott, amire bármilyen módon ezt a sémát föl tudta húzni. A keresztes hadjáratok idején zsákkal ömlenek be, de ez most hatalmas mennyiségben ömlenek be a középkori Európába szüzsék, amelyek valamilyen módon ilyen keresztény mázzal leöltve beleilleszkedtek a mi irodalmainkba, hihetetlen népszerűek, annyi van belőlük, hogy se szeri, se száma, és nem is tudjátok, hogy mennyit ismertek ebből, ezek annyira részei lettek a köztudatnak, csak nem tudjuk már, hogy ezek milyen eredetűek. Ilyen módon el tudunk különíteni a középkorban is egy fantasztikus irodalom csoportot, tehát a kaland és a komikum határán levő műcsoportot, fantasztikus útleírásokat, fordított világról való történeteket és hazugság történeteket, amelyek valamilyen módon hatottak a később kialakuló szifire. Mondom, hogy melyikek és hogyan. Ugye az, hogy fantasztikus irodalom, az azt jelenti, hogy természet fölötti jelenségeket ábrázol valószínű környezetben, reális hősökkel. Rokona a mese, a mítosz, a legenda, de igazából eltér tőlük azzal, hogy reális környezetet teremt hozzá. Ami valamilyen módon talán befolyásolhatta a szifit, ugye vannak varázsló történetek, kísértett történetek, amiknek mindnek megvan a maga leszármazás sora, csak nekünk most ez momentán nem kell. Más világi utazások, ez a leggazdagabb hagyomány, mert ez a középkorban és az újkorban egyaránt rendkívül gazdagon kifejlődött, de nem ez a fontos a mi számunkra, hanem a fordított világoknak a rajza, amely ezekben fölbukkant. Ilyen fordított világképek népmesében is előfordulnak. Ismeritek azt a népmesét, amikor a férj elvállalja az asszony dolgot? És persze mindent balul csinál, mert nem úgy van az. Ugye azt azért tanulni kell, vagy pedig verseket biztos ismertek, efféléket, hogy ló tanítja lovasát, fölfelé a pincelépcsőn hordó viszi nagy hasát, hogy is van, tűzhely mellett áll a kukta, a józan a borba fúl, mindbe kapja ám a bukta, aki csak a tálba nyúl. Tehát ilyen ugye, fordított világot ábrázoló művek is szép számmal születtek, és akkor egy ilyen a szifinek a közvetlen elődjéül szolgáló Klimius Miklós föld alatt való útja. Ezt Ludwig Holberg írta, egy dán író, hosszú, jelentős író volt a maga idejében, de ez most nekünk nem kell. Nekünk csak a fordított világ képe szükséges. Egyébként az a planetológiai elképzelés, ami benne rejlik, az a szifiben még nagyon sokszor elő fog fordulni, egy üreges földet ábrázol, amiben beleesett az ember, akkor ott rendesen talál egy másik világot, amit be lehet járni. Nekem momentán Obrucsev jut az eszembe az utazás Plutóniába, ami szintén egy ilyen belül üreges föld, de van még rengeteg, csak most ez volt a fejemben. No, itt ebben több társadalom is kialakult ebben a Klimiusz Miklós által meglátogatott belső földben. Az egyiknek megfordította rendje, nem a természettől, hanem csak a törvényből vette eredetét. Egyébként fák. Tehát nem emberek, hanem fák. E földnek lakói, férfiai és asszonyai mind gyalogfenyőből állanak. De a férfiak csak a konyha körül való nemtelen dolgokra parancsoltatnak. Háborús időkben ugyan katonákká lesznek, de ritkán mehetnek feljebb a közkatonaságnál. Ellenben mind pap is, mind a világi, mind pedig a katonai terhes dolgok az asszonyokra bízattatnak. A minap kinevettem a hosszú. Kinevetett más népeket, mert ilyennek látta, de valójában ez a fordított világ. Az erkölcseik is fordítottak, mint mi nálunk. Akadnak asszonyok és leányok itt, akik fels alá szabadon járkálván úton útfélen az ifjakat szemlélik, szemeikkel kacsongatják, süvöltéseikkel csalogatják, integetik, hivogatják, csípik, csiklandozzák, szénnel írott dicséretekkel az ajtókat telifirkálják, buja gerjedezéseikkel szabadon dicsekednek. Sőt, mi több, a legények az ő idegenségeket és szemérmetességeket tettetik, mivel dísztelennek tartatik, ha az ifjú legény a leányzó kívánságának hamar engedelmeskedik. Hát egy kicsi rátartás szükséges. Nagy háborúság is támad abban az időben, amikor ott járt Klimiusz Miklós, egy embernek fia miatt, kit az ő szüzességében egy leányzó megrontott. És nem is tudták másként reparálni, csak úgy, hogy a leány törvénybe akarták idézni, de végül elvétették vele a legényt, és visszaadta így a becsületét. Ez az asszonyuralom és a fordított erkölcsi rend, ez a fantázia felszabadításával hatott a művekre. A következő csoport a hazugság történetek. Ez a tréfás mesének egy alfaja, amelynek a világa nem csak hihetetlen, de érvénytelen is. A szerző láthatóan lódít. Picit se csinál úgy, mintha azt akarná, hogy elhiggyük. Másokra hivatkozik, szinte mindig egyes szám első személyű, és tulajdonképpen egy hencegés. Jól látszik, hogy ennek a logográfia volt az elődje, és az örököse majd lesz az abszurd irodalom, ugye? Christian Morgenstern, egy tüsszentés ül az ágon. Jó, a fajtái a következők. A túlzás, megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál, kisütöttem a zsírját, több volt egy okónál. A nonsense irodalom maga, a lehetetlenség irodalma, ez a szárasztónak nedves partján döglött békakuruttyal. És a harmadik csoport, ami mi nekünk igazából kell, a Münchhauseniáda. Hát persze ez sokkal öregebb műfaj, mint Münchhausen maga, akinek csak a 18. században támadt kultusza. Nem is Münchhausen a neve, csak nálunk ez igazából Manx Báró a neve. Nálunk saját hősünk alapján ugye Háriádának is nevezik. Ilyen, ami hatott a szifire, hazugság történetek, Münchhauseniádák születtek, például Edgar Allan Poe-nak az Utazás a Holdba című ironikus regénye, Hans Pfahl csodálatos kalandjai címmel. Nagyon hamar lefordították magyarra, 1877-ben már megjelent magyarul. Az alapszituáció a következő. Rotterdamban egy gyűlés fő pillanataiban egy papírból, újságpapírból készült léghajó szállt le, ahonnan a kosárból egy félfülű törpe egy levelet dobott ki, és eltűnt. Ezt a levelet Hans Pfahl kézműves írta, aki 5 évvel azelőtt tűnt el, és most beszámolt róla, hogy ő egy léghajóval a Holdba távozott, és itt nagyon sok ismeretet gyűjtött össze a Holdról és lakóiról, ezeket nem részletezi, csak annyit mond róla, hogy nincs fülük, és ezért mindig hallgatnak. Most pedig hát kegyelmet kér a maga számára, mert volt neki egy más a füle mögött, és szívesen visszatérne, hogyha neki megbocsátanának. De minthogy ugye az üzenetet hozó léghajó eltűnt, nem tudják neki megüzenni, hogy szabad hazajönnie. A mű végére Poe ugyanolyan ironikus módon ellenérveket csatol, amelyek a történetet kétségbe vonják. Például, vannak, akik utálják a polgármestert és a főcsillagászt, tehát az egészet igazából kicsinált eseménynek gondolják. 2. A szomszédban Brüsszben volt egy félfülű törpe, akinek a fülét büntetésből vágták le, és azt már hosszú ideje nem látták. 3. A hold lakónak a léghajója rotterdami újságokból készült. Tehát mindezek alapján Hans Pfaall hazugnak bélyegzik. Jusson eszetekbe, hogy ez a műfaj a szifiben sem ismeretlen. Ha bárki, aki Lemnek az Ion Tihi novelláit olvasta, azt tudja, hogy miről beszélek. Ezek a tihológiai írások, ahogy Lem maga nevezi, hajszára ezeket a toposzokat ismétlik, hogy részeg volt, amikor történt, hogy elvesztette a bizonyító anyagot, vagy olyan szemmel látható nonszenszeket ír le, amelyek csak a mulatságosságát szolgálják, ilyet, hogy fázik az űrhajóban, és az atommágia tüzénél melegíti meg a téglát, amit aztán az ágyába magával visz, hogy a lába ne fázzon. Vagy elrepül egy bolygó, egy köves bolygó fele, kiesik a pipája, és a köves bolygó felszínén eltűnik. De a legjobb vicc, amikor Nagy Tarantoga professzornak megadja a találkozási koordinátákat, ugye a randevúhoz, körülbelül így, hogy repüljön a következő kék csillagig, ott forduljon balra, repüljön a sárgáig, és így tovább, és így tovább. Tehát igazából maga a szerző érvényteleníti. A mi számunkra azonban az újkori ősök közül a legfontosabbak a fantasztikus utazások. Ezek egy része térben valósul meg, más része időben. Ilyen térben megvalósuló utazásoknak láthatóan a logográfia és az aretológia volt az őse. A középkor hozzájárulása ehhez az, hogy ketté válik az a paradicsom, amely az egyiptomi birodalom idején még egy közös eszményt alkotott, egy földi paradicsomra és egy mennyei paradicsomra. A mennyei paradicsom időtlen, hosszú földi zarándoklat után esetleg csak lélekben jut el oda az utazó. Ez vertikálisan van távol a földtől. Ennek az útja a továbbiakban a spiritualizálódás. A másik a földi paradicsom képe, ez időszakos. Igazából nem az erény, hanem a furfang jutalma, hogy valaki oda jut, teszem azt, átrágja magát egy kásahegyen. Csak érzi ki örömökről, esik itten szó. Repülő sült galambokról és kolbászban folt kerítésekről. Ez horizontálisan van távol, és igazából esetleg nem is a furfang, hanem a semmittevés jutalma. Például a német elképzelés, ez Európa szerte kukkányának, vagy valami hasonlónak nevezik ezt a földi édent, németül Schlaraffenland a neve, itt tudjuk, hogy Schlaraffenland királyává azt választják, aki a legtovább alszik. Nem rossz a dolog. Ez biztosan befolyásolta a mi holdutazásainkat és a holdi édennek a rajzát Ney Ferencnél és Makai Istvánnál a 19. században. Látható, hogy a holdban ábrázolt éden az ilyen kolbászból folt kerítéssel vegyül. Kifejezetten Makainál nagyon jól lehet látni, ahol tényleg van egy olyan növény, ami ilyen univerzális táplálék, mindenre alkalmas, meg még gyógyszer is. Ilyen térben megvalósuló utazásokat Lukiánosztól kezdve számosan alkottak, más égitestekre való utazásokat. Az újkori más égitestekre való utazásoknak a legklasszikusabb példája Cyrano de Bergeraknak a holdbéli utazása, amelyet még ő maga tudott kiadni. A Nap államai és birodalmai címmel kiadott munkáját halála után kéziratból adta ki barátja Le Bret, egy kicsikét megnyírbálva a vallás ellenes tendenciákat, meg hát egyéb olyan helyeket, amik kritikusak lettek volna, azokat kihagyta, sajnos nem is maradt meg az eredeti kézirata, csak ez a nyomtatása. Nagyon jellegzetes, hogy már ő foglalkozik azzal, hogy milyen módszerrel tud följutni a holdba, ugye a harmattal töltött sok kristályüveggel, amit a testemre aggatok, a nap a harmatot felszívja, s vélemegy a testem is. De ezzel a módszerrel csak Amerikáig jutott el. Akkor kitalált egy repülőgépet, az azonban lezuhant. Akkor kitalált egy rakétával támogatott repülőt, azzal fölment a holdra, de más megoldásokat is tud. Énokról például tudja, hogy az ilyen gőzzel teli kis edényekkel jutott föl. Akábról, Noé lányáról tudja, hogy a vízözön idején olyan magas volt a víz, hogy onnan egyszerűen átlépett a holdra. Illésről tudjuk, hogy vasszekéren ment föl, úgy, hogy egy mágnes golyót földobált, és akkor az a vasszekeret fölemelte nagy természetesen. Hát éppen ma a déli órán elmincskedtem rajta, hogy első jelentős és már szifinek nevezhető regényünk, Ney Ferencnek az Utazás a Holdba című regénye, éppen attól szifi, mert egyébként csak egy utópia volna, hogy nagy gondot fordít arra, hogy az utazók hogyan fognak a Holdra jutni. Egy papírmaséból csinált léggömbből fognak fölmenni, de már Ney Ferencnek van fogalma arról, ez egyébként 1836-ban jelent meg, már van fogalma arról, hogy technikailag azért ennek vannak nehézségei, és lesz egy olyan szakasz az utazásban, ahol nincs levegő. Ott tehát valamilyen módon gondoskodnia kell a légzésről. Ezt két módon biztosítja Kalandfi és Regényi, két főhősünk, egy hosszú bőrcsővel, amely az a földnek a levegőjét föl szállítja hozzájuk, fönt beleszív, szipognak, és hát akkor egy darabig megint el vannak azzal a lélegzettel. Egy kicsit bánják, hogy nem két kivezető csövet csináltak hozzá, mert így váltogatva tudnak csak szívni belőle. De tudja, hogy ez esetleg nem lesz elegendő, és egy kiegészítő gépeit is feltalál hozzá Ney Ferenc. Pontosan nem értettem meg, mert ez az 1836-os technikai nyelv egy kicsi zavaros az én számomra, de körülbelül az képzelem róla, úgy működött, hogy ők fönt a léghajóból lejtenek, mikor szükségét érzik a levegőnek, lejtenek egy golyóbist, az a golyóbis ott lent katapult rendszert hoz működésbe, és ezzel egy ilyen levegőbombát föllőnek neki, egy darabig azzal elvannak. Tehát ettől, hogy ilyen nagy gondot fordít az ötlet megoldására, technikai kivitelezésére, ez mutatja, hogy most már valóban egy tudományos világképpel állunk szemben, amin valódi sci-fi munka alapul. Egyébként a regény további része valójában egy utópia. Az időben megvalósuló különleges utazások 1770-től vannak jelen az európai irodalomban. Mercier 1770-ben tette közé a 2440-es év című írását. Nálunk 1838-ban jelent meg az első ilyen típusú időbeli utazás. Munkácsi Jánosnak az utópiája Hogy áll a világ a jövő században címmel. Ja nem, időben megelőzte Koronka Józsefé, bocsánat, az 37-ben jelent meg. Koronka Józsefé az első. Utazás a régi Európa romjai felett 2836-os évben című írásában. Ezek ilyen olvasmányos folyóiratokban jelentek meg. Ney Ferencé is a Rajzolatok a társas élet és divatvilágból című folyóiratban, Koronka Józsefé a Nemzetközi társalkodóban, tehát ezek szórakoztató folyóiratokban jelentek meg. Koronka Józsefnek ez az írása, ami durván 1000, illetve neki pont 1000 év múlva fog bekövetkezni, 4 levelet tartalmaz, 3-at a mai Anglia területéről, pontosabban a mai London területéről ír, ennek akkor már Bull lesz a neve, de teljesen lápos, mocsáros vidék, civilizáció híján. 1 levelet új Philadelphiából, a mai Párizs helyéről ír az utazó, de Párizs helyén már homok és sivatag terül el. Maga az utazó amerikai és amerikai barátjának írja a levelet. Úgy tűnik, hogy igazából a fejlődés és a hanyatlás ciklikusságát akarta vele jellemezni. A főhős a régi Európa értékei felé vonzódó amerikánus, de tudja, hogy ezeknek el is kell múlniuk. Az első olyan mű, amit valóban sci-fi regénynek nevezhetünk, tehát nem útirajz, nem különleges utazás, hanem valóban egy regényméretű sci-fi, Józsika Miklósnak a Végnapok című regénye 1847-ben jelent meg a Regényes képletek sorozatban. Nem utazás, önálló sci-fi, két idegen bolygónak a lakói között játszódik, egy tulajdonképpen egy szerelmi történetként is fel tudjuk fogni ezt. Telepatikus úton érintkező, kifinomult idegrendszerű emberekről, élőlényekről van szó, gyönyörűen megrajzolt természeti környezetben. Még egy műfaj volt, amelyik rendkívül erősen hatott a sci-fire, ez pedig, ez a valóban műfaj, tehát nem csak tartalmi, hanem formai kritériumokat is előír, ez pedig az utópiának a csoportja. Tudjátok, hogy az U-fosztóképző, tehát az utópia voltak éppen azt jelenti, hogy sehol ország. Igazából ezek az utópiák, eutópiák, tehát egy ideális társadalmat rajzolnak meg, egy államelméleti elképzelést kísérleteznek ki, teszik próbára. Az ő számukra, ez, az írók számára ez megvalósíthatónak tűnik, valójában tudjuk, hogy ez megvalósíthatatlan, ám bár azt is látjuk, hogy a utopisztikus írások és az utópiák történeti megvalósítására tett kísérletek virgoncan kergetőznek az időben. Mert mindig megpróbálták ezeket meg is valósítani, hol egyik szülte a másikat, hol a másik az egyiket. Hát utópiának Mórusz Tamás óta nevezzük, 1516 óta, de tudjátok, láttátok, hogy ennél sokkal régebbi a dolog. Ilyet írt Campanella is, éppen ennek az egyiptomi hajótörött történetnek a típusában, 1602-ben. De írt ilyet Francis Bacon, az Új Atlantis 1626-ban. A magyar utópiáknak a legelső darabja, ami valóban magyar, nem fordítás, Besenyei Györgynek az németül jelentette meg elsőként 1774-ben, és a serdülő Kazinczy Ferenc fordította magyarra Új gyakorlat gyanánt, Kassán 1776-ban, annak már az amerikai Podoc és Kazimír a címe. Az egész nem nagyon érdekes a mi számunkra, csak annyi, hogy az édeni Amerika, ahonnan az amerikai vademberek elszármaznak, az valóban egy utópia. Sok utópiánk születik, eszméletlen mennyiség, de tudjuk, hogy nem minden utópia sci-fi. A sci-fi az valami egészen más jelent, tehát ezek csak egymást keresztező csoportok, amit már valóban sci-finek tudunk tekinteni, hát mazsolázok egy keveset belőle, Lengyel Menyhértnek a Boldog Város című regénye 1931-ben jelent meg, párhuzamos valóságot ábrázol, tehát a föld színén valahol leszáll a Amerikának a nagy pusztaságában, és talál egy egyébként elrejtett, más által nem látott utopisztikus embercsoportot. Elég, melankolikus jellegű, hogy ő, aki oda, a mi általunk ismert civilizált ember odaérkezik ebbe az Édenbe, magával viszi az indulatokat, és ott egyből fölbomlik ez az utopisztikus társadalom, és egyből féltékenykedés, szerelmi háromszög és gyilkosság jár a nyomában. Meglepően sok sci-fi jellegű utópiát eredményezett a 19.-20. század fordulóján a politikai helyzet. A politikai elképzeléseknek a próbáját szépirodalmi eszközökkel is megpróbálták kikísérletezni, tehát meghosszabbítva ezeket a vonalakat, rajzoltak ilyen képeket, ilyen Magyarország édeni természeti és társadalmi jövőjét. 300 év múlva, 400 év múlva, 1000 év múlva, akármikor, illetve hát voltak borús elképzelések is, Besenyei Magyar Gyulának a Félszázad múlva című Na most bajba vagyok. Írással maradjunk ennyiben. Az egy politikai próbálkozás. Azt mutatja meg, hogy hová jut a világ, ha ezek az idegen szívű... Hú, na most benne vagyok a csőben. Ezek az idegen szívűek, ezek a vörösök meg mindenfélék esetleg uralomra jutnak, és akkor az ősi, romlatlan magyar falut egyből tönkre teszik. Nem is merem megmondani, mert olyan mai allúziók vannak benne, hogy nem tudom úgy elmondani, hogy miről szól, hogy ti ne gondoljátok azt, hogy máról beszélek. De nem máról beszél ő sem, ugye, csak elképzeli, amit elképzel. Most ilyen típusú jövőképeket számosan ábrázoltak. Van benne olyan gazdasági utópia, hogy igazából gazdaságtörténész írt, Ligeti Sándornak a Bűvös erszénye. Az már 1934-es kiadás. Az tényleg azt próbálgatja ki, hogyha... Hát persze, tudjuk, hogy naív a gondolat, de ha lenne egy olyan bűvös erszénye valakinek, és elég értelmes lenne hozzá, hogy ezt jól használja föl, akkor alávetett munkás tömegeknek egy paradicsomi társadalmat építene. Nem mindenki ilyen optimista. Káldor Márton a Kaolit város című regényében, ez 1942-ben jelent meg, igazából azt írja meg, hogy megvalósíthatatlan az az eszményi mikrotársadalom a nagy társadalomban, mert nem tudja elszigetelni a nagy társadalomnak a jellegeitől, és ezért megbukik a próbálkozása, ez a Kaolit város típusú szerveződés. Az utópiáknak a kérdése azonban rendkívül bonyolult, ja, hát akkor már mindjárt mondom, hogy ez az elképzelés tehát voltaképpen nem utópia, nem egy szép édeni ábrázolás, hanem disztópia, egy rossznak az ábrázolása. Anti-utópiának is szokták néha nevezni, az a kontrasztot ábrázolja valójában a szép és a rossz társadalmi elképzelések között. Most ezek azonban olyan sokfélék, és olyan mélyen behálozzák a következő, vagy az én időszakomhoz képest következő 150 évnek a sci-fi irodalmát, hogy erről itt most értelmetlenség beszélni. Erre lesz a következő 9 előadás, hogy itt sorra rendre végig járja ezeket a műveket, és megmutassa, hogy ilyen előzmények után hogyan született és szökkent szárba a sci-fi irodalomnak a termése. Köszönöm szépen a türelmeteket, és szívből kívánom, hogy a többi alkalommal megint találkozzunk. Köszönöm.
Elhangzott a Tudományos Fantasztikus Irodalom története, Essárdi Margit előadása. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2005. októberében elhangzott előadás felvétele.